Sziasztok, köszöntünk benneteket az És Boldogan Éltek podcast immáron. Gyorsan számolok, negyedik részét kezdjük. Itt vagyunk ismét, én még mindig Vörös István vagyok, és itt van velünk dr. Kádár Anna Mária. Szia, Anna!
Szia, sziasztok! Köszöntjük a hallgatóinkat!
Képzeld, Anna, én nagyon-nagyon sokat agyaltam ezen a heti témán, ennek tegnap este ilyen 11:30 körül pont az elszenvedője is voltál, amikor alkotói válságban rád írtam, hogy mi a fenét kezdjünk a szerelemmel, akkora hatalmas téma. Aztán nagyon jó ötletet adtál, de ne szaradjunk ennyire előre, amikor agyalgattam rajta, hogy beszélgessünk erről a szerelem témáról. Az első dolog, amit meg akartam tőled kérdezni, az, hogy van-e neked esetleg olyan könyved, ami tipikusan ilyen, úgymond ilyen szerelmes, romantikus könyv, amit amikor ilyen hangulatban vagy, akkor húzol elő, mert spoiler, ezek nekem nincs, de te nőből vagy, neked van ilyen könyved?
Hú, hogy mostanában olvasok-e ilyet, vagy előveszem?
Vagy van-e ilyen kedvenced, amit régen olvastál, és ilyen tipikus romantikus történet, vagy a szerelem van a középpontjában, és hogy szeretted, tetszett?
Hát, emlékszem az egyik könyvre, ez a Szilvási Lajos Egymás szemében talán, az a címe. Hát az nekem a nagy kedvencem volt akkoriban, ez emlékszem még a liceumi években, azt nem is tudom hányszor újraolvastam, meg abból így idézgettem, tehát hogy az egy ilyen klasszikus az én életemben. De amúgy nem tudom, tehát hogy valahogy hogy nem szoktam ezen gondolkodni, hogy na most egy ilyen szerelmes könyvet, inkább filmekben vagyok így, hogy na most egy ilyen jó kis ilyen romantikus filmet megnéznék.
Igen, mert hogy ugye ott olyan dózisban kapjuk a romantikát, hogy abból az a másfél-két óra pont elég is, és tudod, könyvben mondjuk ezt több száz oldalon keresztül olvasni, ha valaki nem ilyen alkat, hogy ezre nagyon rá van cuppanva, akkor szerintem az azért durva. Mert én is ezen filoztam, hogy én is rengeteg könyvet olvasok, de arra jöttem rá, hogy olyan könyv, amiben mondjuk a szerelem van a középpontban, vagy a romantika van a középpontban, olyan egyébként nincsen. Filmből mondjuk, ha már filmet említettél, a Szívhídjait például, a Meryl Streep-el, Clint Eastwood-a.
Igen, azt én is szeretem. Igen. És ha már most mondod, van Barbara Streisandnak is egy nagyon jó filmje. Ő az egyik kedvenc színésznőm, amúgy imádom.
Uh-huh. Énekesnőnek sem utolsó.
Igen. Azt hiszem Robert Redforddal talán. Na, az például egy nagyon kedvenc filmem. Végülis nagyon sok könyvben van egy ilyen szerelmi szál, csak hogy nem az a fő tematika. Tehát, hogy a szerelmi szál az csak egy ilyen mellékszál.
Igen. Uh-huh. De fura, hogy például a filmen meg mennyivel jobban működik. Most például ez az emlegetett Szívhígyai, de szerintem az egyik legnagyobb klasszikus, ez az Igazából szerelem.
Igen.
Ami talán ennek a műfajnak az egyik ilyen nagy klasszikus, és a legérdekesebben, hogy ez pont nem az a szerintem az a csöpögős szerelmes film, hanem az, ami úgy minden árnyalatát egy kicsit fölvillantja ennek a rendkívül szertágaszott dolognak, ami egy jó átkötés is lehet arra, hogy beszéljünk a témáról magáról. Mert hogy igen, benne van ez a rajongó szerelemben, ez a mindent elsöprő szerelem, ez a szerelem első látásra, benne van ez a kihűlő lévő, de még összetartó dolog, és ekkor jöttem rá, amikor ezt egyébként így megfogalmaztam magam, hogy nekem is kedvenc filmem van, könyvem viszont nincs, hogy pánikba vagyok, hogy miről kérdezelek majd, hogy miről beszélgessünk majd. És te azt mondtad, hogy érdemes lenne ezt a témát a kötődés hívó szótól indítani. Mert hogy?
Mert hogy a kötődés célja paradox módon a leválás. Nekem ez a kedvenc ugye, gondolatom a kötődésről, mert hogy valóban mindannyian az elsődleges kapcsolatunkból, ugye a szülőgyerek, anyagyerek kapcsolatból tanulunk meg kötődni, szeretni, egyáltalán biztonságban lenni, mert van egy ilyen létfontosságú késztetésünk, ugye úgy jövünk a világra, hogy szerencsés esetben van valaki, akit lehet keresni a veszélyben, az örömben, nála meg tudunk vigasztalódni, őt keressük a bánatban, végülis általa éljük meg a világot, és hogy maga a kötődésnek a minősége, és maga az, hogy hiányzik-e vagy jelen van, ez tényleg egy sorsdöntő dolog az életünkre nézve, mert ez meghatározza nem csak az egészségi állapotunkat, a társas kapcsolatunkat, hanem magát, az önbizalmat és a teljes párkapcsolatot is. Tehát, hogy ez az első alapvető élményünk a világról, hogy hogyan tudunk kötődni.
Erre majd kijavítasz, ha tévedek, mert jó esélye benne van, hogy tévedek. Én, ahogy készültem, a John Bowlby-nak a neve jött ezzel kapcsolatban nekem szembe. Ő az angol pszichiáter, aki azt mondta, hogy igazából konkrétan evolúciós oka van ennek a kötődés iránti vágyunknak.
Igen, tehát, hogy mindannyian egy ilyen genetikai programozottsággal jövünk a világra, hogy van egy ilyen kapcsolati igényünk, és ez a kötődés, ugye, hogy ő fogalmazza meg, ez egy láthatatlan kötelék, ugye az anya és a gyerekek között. Ez egy ösztönös viselkedés, mert hogy ő is megfogalmazza, hogy itt van ez az imprinting jelensége, hogy nehéz más személyre átirányítani. Tehát, hogyha az kialakult, akkor utána nem lehet ezt az egészet helyettesíteni. És hát ugye maga az újszülöttnek a viselkedése, hogyha belegondolunk, maga a sírás, a nevetés, ezek hívják elő ezt a kontaktus igényt, és ugye elősegítik, hogy az anyával ugye kapcsolatba lépjen, és itt jön az anyának ugye a része, hogy mennyire válaszkész az anya, mennyire reagál a csecsemő kapcsolat kereső viselkedésére, mert hogyha ez a kettő megvan és klappol, akkor jön létre a biztonságos kötődés. És ennek is megvannak a szenzitív periódusai, mert hogyha ugye az első időszakban, és ott vannak ezek a kísérletek, amikor ugye ilyen deprivációs kísérlet, hogy nincs ott az anya, és hogy akkor mi történik a gyerekkel, és ez a hospitalizációs szindróma. Hogyha nem épült ki ez a modell, mert ugye minden gyerekben kiépül egy modell a világról, tehát ez az, amiről Erikson is beszél, ez az ősbizalom versus ősbizalmatlanságnak a kialakulása, hogy a világ az egy jó hely, ahova érdemes volt megszületni, ahol reagálnak, hogyha én sírok, felvesznek, hogyha nyugtalan vagyok, megetetnek, hogyha éhes vagyok. Tehát, hogy ez a legalapvetőbb ősi élményünk. És hogyha megkapja ugye a gyerek ezt a kötődési kapcsolat biztonságos, akkor jóval magabiztosabb lesz, jóval könnyebben feltalálja magát a társak között, jóval együttérzőbb lesz, és itt jön ugye közben a szerelem meg a kapcsolat, hogy a közeli kapcsolataiban legyen ez baráti vagy akár szerelmi kapcsolat, hogy létrejön egy érzelmi mélység. Tehát, hogy valóban meg tudja élni, és nem egy felszínes dolog, és hogy nem retteg és fél, hogy elhagyják, mint a bizonytalan kötődés esetében. Meg, na, hát erről is beszélhetünk reggelig erről a témáról. De hogy ez az alapja, igen, mindennek.
Igen, ezt szerettem volna tőled kérdezni, hogy igazából mondhatjuk, hogy ha a szerelem jelenségéről, vagy valamennyire szeretnénk megérteni ezt a jelenséget, vagy magunkat megérteni ebben a jelenségben, akkor itt is, mint a legtöbb ilyen dologban, akkor a szülőknél kezdődik a dolog. Mert mindig mondják, hogy a szülőkön ugye mekkora a felelősség, hogy mindig mindent a szülőkhöz vezetnek vissza. De hát az alapján, amit mondtál, nekem tekintetben így hirtelen nem is lett kérdés.
Persze, és hát az elsődleges gondozó, és itt az anyának a szerepe, ugye az egyik legfontosabb dolog, mert hogy ebben a kapcsolatban éli meg lényegében a gyerek a világot, és főleg, hogy szimbiózisban van az anyával, majd utána persze a kötődésnek, mivel hogy paradox módon célja a leválás, tehát ő pont ezt tapasztalja meg, hogy biztonságosan le is lehet válni, tehát, hogy tartom is a gyereket, de utána meg el is engedem. Tehát, hogy a kötődés egy idő után az meg terhes, hát pont úgy, mint a párkapcsolatban is, hogy ugyanazokat a szakaszokat követjük végig. Hogy az első ugye a szimbiózis, amikor ott együtt vagyunk, és fogjuk egymás kezét, és csak együtt, de utána meg kell differenciálódnunk, tehát, hogy mindenki el kell induljon egy kicsit a saját útján, de hogyha túl differenciálódunk, az megint nem jó, mert ott kell legyen az újra közeledés, tehát valahogy újra össze kell kapcsolódjunk, és utána, amitán megteremtettük ezt az egyensúlyt, akkor jön létre az érett párkapcsolat, és ez ugyanazt a mintát követ, ugye Margaret Mahler írta le ezeket a szakaszokat, és a párkapcsolati fejlődési szakaszok is ugyanerre rímelnek rá, tehát ugyanezt tesszük egy párkapcsolatban is. Ezért van az, hogy ugye amikor szimbiózisban vagyunk, hát ez az első másfél év általában utána szoktak kezdődni a veszekedések. Mert ugye ez a differenciálódás, hogy már nem akarunk egész nap együtt lenni és kézenfogva járni, hanem már mindenki el akar menni egy kicsit a saját barátaival is. És van, amikor a partnerek egyike, ő még nem kész erre a differenciálódásra, vagy lehet, hogy ebben a differenciálódásban ő annak idején, ugye az anya-gyerek kapcsolatban pont a bizonytalanságot, a félelmet, a magára hagyatottságot tapasztalta meg, és akkor aktiválódnak ezek a régi félelmei. És ugye ilyenkor jönnek a veszekedések, a konfliktusok, és hány és hány párkapcsolat ér itt véget, mert mondhatja egyik vagy másik, hát hogyha nem akarsz velem egész nap együtt lenni, és más fontosabb, mint én, akkor inkább nem is kell ez a kapcsolat.
Egy gondolat elejéig még visszacsatolva, ennek kapcsán volt az a, csak azért, mert emlékszem, hogy hallottam róla talán suliban is, nekem nagyon-nagyon megragadta a fantáziámat, ez a szőr, anya, drót, anya kísérlet.
Igen, igen, igen. Tehát hogy ez az egyik klasszikus kísérlet. Hát a pszichológia az egyik legkegyetlenebb kísérlete, hogyha belegondolunk, mert hogy a kötődésnél pont ezt mutatták ki, ez a Harlow-féle kísérletnél, hogy hiába adja a drót anya a táplálékot, mert ugye rá volt kötve ez a cumis üvegszerűség.
Bocsánat, ezt kicsit elmeséled nekünk, akik esetleg nem ismerik, hogy konkrétan miről is szól ez a kísérlet?
Igen, a majmokkal végezték, egy ilyen kis majommal végezték el ezt a kísérletet, hogy van egy drótanya, akire rá van kötve egy ilyen cumis üvegszerűség, amin keresztül ugye a kis majom kapja táplálékot, és hát ugye ő megszokja, hogy mindig onnan jön az étel. De amikor, és mellette van egy ugyanilyen majom, drótból készített ilyen valamilyen figura, rajta ilyen szőr, ilyen puha dolog, és amikor szerintem egy ilyen kis... ilyen doboló, nem tudom milyen figurát raknak oda be, amitől a kismajom megijed, és akkor nem a drótanyára kapaszkodik, hanem a szőranyára. Tehát, hogy ott találja meg ő azt a biztonságot, és ugye hát ott van a majmoknak eleve ez a kurkászó viselkedése, hogy amikor pont ez a kép jutott eszembe, mert a kötődéses előadásomban benne van egy ilyen fotó, amit még a marosvásárhelyi állatkertben fotóztam, amikor születtek a kis majmok, és akkor ott van a kicsi majom felkapaszkodva az anyukájára, és ott az anyukája kurkásza, hogy ez mekkora biztonság, hogy ott lehetek, hogy engem felemelnek, hogy engem megtartanak, hogy veszély esetén van, akihez hozzábújni, hogy itt biztonságos a világ, mert hogy valójában mindannyian ugye erre az érzésre vágyunk, csak aztán felnőttként jó esetben, egy biztonságos kötődés esetében már belülről meg tudjuk adni magunknak, és hány és hány felnőtt nem jut el odáig, hogy belül ezt a biztonságot meg tudja teremteni magának, mert különböző okokból ugye sérül akár ez a kötődési kapcsolat. Nem biztos, hogy az anya úgymond hibájából vagy felelősségéből, mert azért visszagondolva, akár amikor én voltam gyerek, aztán nem tudom nálatok, hogy volt, hogy akkor például itt Romániában az volt a szokás, hogy 3 hónap szülési szabadsága volt az anyának, és utána vissza kellett menni dolgozni.
Uh-huh. Nálunk talán már kicsit tovább lehetett otthon anyu, meg viszonylag gyorsan jött a tesóm is. Ugye most már más ez a helyzet, viszont amit mondtál, az arról eszembe jutott, hogy nem is a visszamenettel, igen, hanem hogy például, amikor mi arról kérdeztünk szakembereket, hogy nekünk nagyon hasfájos volt. A gyerekünk szokták mondani, hogy ha a gyerek rosszul alszik, vagy sokat sír, akkor biztos hasfájos. Ugye nálunk van erre egy ilyen bevett fordulat, biztos hasfájos. Tehát nekünk nagyon sokszor sírt a pici este, amíg így megtanult rendesen aludni, rendesebben, mint kiskorában. És kérdeztünk véleményeket arról, hogy most jó-e, ha mi mindig bemegyünk és fölvesszük, hogy túlságosan hozzászokik ahhoz, hogy a sír, akkor fölvesszük. És volt, aki azt mondta, hogy hát nem szabad, mert akkor nem fog aludni este a gyerek, meg kell szoknia, hogy megnyugtassa magát, meg hasonlók. Meg volt, aki azt mondta, hogy persze, hát a gyerek, hogyha sír, jelzi, hogy valami gond van, és hát akkor tud bízni benned, amit mondtál, ez az ősbizalom, akkor alakul ki, hogyha te akkor odamész, és segítesz rajta.
És nagyon remélem, hogy a második szakemberre hallgattatok, nyugtass
igen,
meg!
Igen, egyébként igen.
Igen, mert ugye az nagyon-nagyon fontos, és itt vannak ezek a rossz gyereknevelési elvek, hát hogy nyugtassa meg magát egy gyerek? Hát nincs érzelem szabályozási képessége. Az érzelem szabályozás 6-7 éves korban alakul ki, iskola kezdés küszöbén, amikor úgy van, hogy nem a gyereken uralkodnak az érzések, hanem a gyerek uralkodik az érzésein, tehát elkezd, ugye az agykéreg átveszi az irányítást az érzések fölött. És egy gyerek, hát ő kiszolgáltatott, maga tehetetlen ebből a szempontból, ő nem tudja megnyugtatni magát. És nagyon sokszor ugye az alvástréningek kapcsán lehet hallani, hogy hát igen, ott hagytam, sírt egy éjjel, sírt két éjjel, de aztán a harmadikra megnyugodott. Nem, ez nagyon téves elképzelés, nem nyugszik meg, sőt, kutatások mutatják ki, megmérik a gyereknek a stressz hormon szintjét, ugyanolyan zaklatott belül. Csak mit tanul meg? Nincs kitől segítséget kérni, nincs kihez fordulni. Miért sírjon, ha soha senki nem jön? Tehát ez igen, a tanult tehetetlenség igazából, ez fog benne kialakulni.
Erről olvastam talán árvaházak kapcsán, hogy árvaházban ugye miért nem sírnak a gyerekek, mert tudják, hogy hiába sírnak, nem megy hozzájuk senki. Nagyon drasztikus
párhuzam. És szerintem az a világ legszomorúbb dolga. És hát hogy lehet számomra elképzelhetetlen anyaként? Hogy lehet ugye hallgatni a gyerek sírást úgy, hogy te nem mész oda és nem nyugtatod meg? Tehát, hogy annak is egy nagyon mély trauma lehet az alapja, hogy én nem érzek arra késztetést, hogy én megnyugtassam meg, most én így akarok megnevelni mondjuk egy 0-5 hónapos gyereket. Uh-huh. De hogy hány és hány jó tanácsba szerepel ez, hogy nem kell felkaptatni, és hogy nem kell elkényeztetni, és manipulál téged a gyerek, hogy manipuláljon téged egy éves uh-huh. gyerek, tehát hogy azért uh-huh. ez még nem itt kezdődik a manipuláció, aztán jó, megtanul a gyerek, de nem ekkor.
Ami egy nagyon-nagyon, nem ezer szállal kötődik a témához, de szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos gondolat, vagy kitérő volt. Végül is a kötődéssel kapcsolatban, amit mondtál. Azt mondják egyébként, hogy az általad is többször emlegetett biztonságosan kötődő felnőttek, állítólag, hogyha már a filmektől indultunk, állítólag jobban hisznek abban, hogy ez a filmekben bemutatott ilyen nagyon romantikus, élethosszig tartó, ez a szinte már szürreálisnak tűnő szerelem, hogy ez egyáltalán nem szürreális egyébként. Tehát, hogy ők hisznek ebben.
Teljesen igaz, és tehát megnézték a szerelemnek a mentális modelljeit, és akkor megnézték azt, hogy a különböző kötődésű emberek hogyan reagálnak az ilyen típusú helyzetekre, és hogy valóban így van, hogy a biztonságosan kötődő felnőttek azt mondják, hogy a romantikus szerelem létezik, hogy ez valóban hosszú ideig tart, és nem szürkül el. Tehát, hogy igazából ők hisznek abban, ami a podcastünknek a címe, és boldogan éltek, ameddig meg
mi
nem haltak.
Mi is hiszünk benne.
Úgyhogy ez egy nagyon jó próba, amikor a partnerünk kell, elkezdünk beszélgetni, vagy megnézzünk egy romantikus filmet, és akkor mi az ő véleménye ebből az egészről, meg a szerelemről, mert hogy ugye ők kisebb mértékben értenek egyet azzal, hogy magában ezek a regényekben, meg az ilyen romantikus filmekben ábrázolt szerelem, ez nem létezik. Ők tényleg hisznek abban. Még ugye, hogy is van, hogy az elkerülő kötődésű felnőtt, ő pont azt mondja, hogy a lángoló romantikus szerelem az oké, hogy van a kapcsolatnak a kezdetén, de nem tart az időknek a végezetéig. És nehéz találni valakit, akivel szerelembe lehet esni. Tehát, hogy ő nem hisz ebben, hogy na csak úgy szerelembe lehet esni. Meg, amit én el szoktam mondani, mindig a diákjaimnak, és mindig fülelnek, hogy ez az ambivalens kötődési személy itt van. Hát a film is nagyon érdekes, a Kameleon, biztos láttad, az a magyar film.
Igen, igen, nagyon régen nem emlékszem rá, megmondom őszintén, de tudom, hogy láttam, egy pasi a főszereplője, azt tudom,
igen, aki igen, átveri igen. a nőket, mert ő megtanulja, igen, hogy igen. mit kell mondani, és aztán ő is végül is szerelmes lesz, de hogy az ambivalens kötődésű felnőtt, ő nagyon-nagyon könnyen esik szerelembe, és hát úgy mindig elhiszik neki, hogy jaj, most te vagy az igazi, de aztán 3 hét múlva, jaj, most te vagy az igazi. Tehát, hogy ez a túl sok párkapcsolat, és mire mélyülne a párkapcsolat, akkor kimenekül belőle, hát ez ugye egy kötődési mintázat, és ezt nem tudja másik megoldani. És hogy mennyi sérülés származik ebből, hogy én azt hiszem, hogy ez most pontosan az én hibám, hogy ő nem tud hozzám kötődni. És ez az ambivalens kötődési felnőtt, ő mindig gyakran kapja magát azon, hogy ő szerelmes lesz. Tehát ő nagyon sokszor lesz szerelmes, pont ez a lényege. Tehát, hogy könnyen szerelembe esik, de nem kerül el az intimitás azon fokára, hogy megtartsa ezt a párkapcsolatot, meg kibírja a kapcsolat, a veszekedéseket, a konfliktusokat, a nehézségeket. Neki csak a romantika tetszik az elején.